Na hát, sziasztok gyülekezet! Most már nagyon hiányoztok, most már másfél hete el vagyok, mint a befőtt. De van egy üzenetünk, van egy új üzenetsorozatunk, és az üzenetsorozatnak az a címe, hogy egy imám van, hogy... Az üzenetsorozat, ez végig fog menni egész nyáron, és különféle prédikátorokat fogtok majd hallgatni, hogy megosztják a szívüket, hogy mi az, amiért ők imádkoznak, vagy mi van a szívükön. Úgyhogy lesz még sok meglepetésben részetek. Én most ezzel az üzenettel kezdeném el ezt a sorozatot, hogy tehát az én imám majd elárulom. De tényleg, mi az, amiért imádkozhatnánk gyülekezetként? Őszintén. Tehát mi az, amiért lehetne? Lukács 7-et fogjuk majd megnézni. Lukács 7-ben. Egyébként a Máté, Márk, Lukács és János evangéliumában nagyjából 85%-uk azonos. Főleg Máté, Márk és Lukács. János az különbözik. De 85%-a közös ezekben az evangéliumban. Viszont Lukácsból egy olyan történetet fogunk most megnézni, ami nincs benne egyikbe se. Csak Lukácséban. És elképesztő izgalmas lesz, majd meglátjátok. De előtte még akarok nektek valamit mesélni, egy sztorit egy barátom macskájáról. Tudjátok, nagyon szeretem a macskákat. Kutyatáp. Na, szóval nagyon szeretem a macskákat, de csak elmondanám nektek, hogy honnan ered ez a nagy szeretet a macskák iránt. A barátomnak volt egy perzsa cicája, általános iskolás osztálytársam, sokat lógtam náluk, és hát nagyon aranyos volt, cuki volt messziről, sőt, még oda is bújt hozzám, sőt, még hagyta is, hogy megsimogassam, elkezdjem simogatni, és aztán egyszer csak és karmolt, és harapott. Aztán repült. Aztán megbújt. Megkezdett félni tőlem. De se baj. Mi volt a válasz az osztálytársamnak? Néha csinálja ezt. Mondom, köszi. Megszerettem a cicákat. Na hát, miért is mondom ezt? Fogalmam sincs. De tudom, miért mondom ezt. Azért mondom ezt, mert sajnos a világ a keresztényekre úgy tekint, mint én arra a macskára. Hogy egy állat, ami csak fekszik, nem csinál semmit, lusta, hájas, néha támad, olyan témákat támad, amit most miért kell támadni, olyan dolgok ellen küzdenek, most még kell azok ellen, tehát a rossz dolgok ellen küzdenek, rossz okokból. Tehát sokféleképpen látja a világ a gyülekezetet, de a legutolsó, ahogy látják, hogy veszélyes. Úgyhogy, ha egy imát el lehetne mondani a gyülekezetért, akkor én azért imádkoznék, hogy legyünk veszélyesek. Igen, hogy legyünk veszélyesek. Hogy a híd közösség veszélyes legyen. Hogy a híd közösség veszélyes legyen. De csak akkor válunk veszélyessé, amikor te is, meg én is úgy döntünk, hogy veszélyes emberek leszünk. Most itt jön be ez a kérdés, hogy vajon Jézus biztonságos volt-e? Az egyik, meséltem már, hogy beszéltem már nektek el, az egyik legnagyobb félreértés Jézussal kapcsolatban az az, hogy ő biztonságos volt. Hogy egy szép, kedves, aranyos Jézus kisbárányjal a hóna alatt, könnye kicsordul, sosem haragudott, sosem lett ideges senkire, sosem bántott meg senkit. És az a helyzet, hogy mára már Jézust egy ilyen kis házi cicává alakították, ami nem kell másnak, csak az idős hölgyeknek. Úgyhogy, tehát Jézus sok minden volt, de egy biztos nem, biztonságos. az tuti. Nem. Jézus veszélyes volt, és a gyülekezetnek meg egyre inkább hasonlítania kell ő hozzá. Hasonlítani kell őre. Tehát veszélyesnek kell ennek is. Erre vagyunk elhívva. Arra vagyunk elhívva, hogy egy olyan életet éljünk, ami veszélyes. És erről szeretnék nektek beszélni ez ebben az első üzenetben. És az egyetlen útja annak, hogy veszélyesek legyünk, az, hogy eldöntjük. Te is, meg én is, hogy veszélyes emberek leszünk. Három módja van annak, hogy hogyan válhatunk veszélyessé. És ezt nézzük meg. Az első, az, hogy légy hajlandó arra, hogy Jézussal járj. Tehát ahhoz, hogy veszélyesek legyünk, légy hajlandó arra, hogy Jézussal járj. Tehát ha veszélyesek akarunk lenni, nem csak gyülekezetként egyébként, hanem egyénileg is, akkor kell legyen egy hajlandóságunk a Jézussal való járásra. Tehát, és nézzük meg a Bibliát, nézzük meg Lukács 7-et. 11. verstől fogjuk olvasni. Ugye megkeresem az én kis okostelefonomba. Ezt mondja, így kezdődik. Történt ezután, és itt most rögtön meg is állunk. Ezután. Miután? Hát ezután. De hát miután? Hát ezután. Hát de miután? Hát ezután. De mi történt előtte? Hát mi történt volna? Nézzük csak meg, hogy mi történt. A negyedik fejezetben, csak egy gyors áttekintés, hogy mi után történnek azok az események, amit majd mindjárt olvasni fogunk. Tehát a negyedik fejezetben Jézus elkezdi a nyilvános szolgálatát. Elhangzik Jézus első prédikációja, hogyan válaszol rá a gyülekezet, ahol prédikálja? Meg akarják ölni. Nagyszerű. Le akarják dobni a szikláról. Ilyet még velem nem csináltatok üzenet után, úgyhogy valószínű, annyira nem prédikáltam olyan jó üzeneteket, mint Jézus, de ja, tehát ilyen hatása volt. És miért is akarták ledobni a szikláról? Azért, mert olyan biztonságos üzenetet prédikált? Nem, pont ezért. Mert nem biztonságos üzenetet prédikált. Veszélyes volt az üzenet, ami elhangzott. Aztán a negyedik fejezetben a végén Simon Péternél járt Jézus, és mi történt? Az anyósa beteg volt. És Jézus meggyógyította az anyósát. Erre mondják azt a teológusok, hogy valószínű, pont ezért bosszúból árult el háromszor Péter Jézust, meggyógyította az anyósát. Na mindegy, majd néhányatoknak leesik. Aztán az ötödik fejezetben meggyógyította a leprást. Fogta azt a leprást, meggyógyította. De nem csak meggyógyította, hanem meg is érintette. Amit nem szabad. Amit nem szabadott. Aztán ott van a béna, ugyanebben a fejezetben. Aztán a hatodik fejezetben az egyik legcsodálatosabb tanítása van, olvassátok majd el. Hetedik fejezet elején, itt a történetünk előtt, amit majd mindjárt olvasunk, egy beteg fiúhoz hívták, és ez a nagy hitnek a története, hogyha olvastátok már, ha nem, akkor olvassátok el. Itt hangzik el az a mondat, hogy ha nem csak egy szóval mond, és meggyógyul. És a fiú meggyógyult. A beteg fiú meggyógyult. Úgyhogy Jézus hihetetlen lendületben van. Megy előre, veszélyes az, amit csinál. Azért, amit csinál, meg amiket tanít, meg akarják ölni. Tehát senki nem látott még ehhez hasonlót, amiben Jézus ott van. És ahogy mozog Jézus, és ahogy beszél. És jön a részünk, ahol azt olvassuk, hogy történt ezután, ugye? Történt ezután. Mi történt ezután? Hogy Jézus a tanítványaival Nain városába ment. Nain városába ment. Ez a Nain, ez hát egyszer van említve itt az Új Szövetségben, többször nem. Tűnődhet az ember előtt, hogy vajon miért van egyszer említve. Miért? Azért, mert egy kis város volt. Egy nagyon picike város volt. Semmi jelentősége nem volt. Senki nem ment oda. Oda csak születtek az emberek, de senki nem ment oda. De ebben is van egy üzenet nekünk. Hogy Jézus elment olyan helyekre is, ahová senki nem akart menni. Mert ilyen volt Jézus, és hogyha veszélyes gyülekezet akarunk lenni, akkor nekünk is ilyennek kell lenni. Hogy el kell menjünk olyan helyekre, ahová senki más nem akar elmenni. Csinálnunk kell olyan dolgokat, ki kell próbáljunk olyan dolgokat, amit senki más nem akar kipróbálni. Mert itt tesz a veszélyes Jézus, és itt tesz a veszélyes gyülekezet is. És ezt azt mondja, hogy nagyon sokan kísérték. Oké? Tehát a tanítványaival ment, tehát Jézus a tanítványaival, és nagyon sokan kísértek. Tehát érdekes egyébként, hogy itt a Biblia különbséget tesz követők között és nagy tömeg között. Tehát nem hozza egy fedél alá kettőt, vagy nem beszél egy kifejezéssel a két csoportról. Nem tudjuk, hogy mekkora volt ez a nagy tömeg, nem tudjuk, hogy a tanítványok mekkorák voltak, tehát valószínűleg nem csak a 12 tanítvány, tehát vannak ott más tanítványok, de úgy felmerül bennem a kérdés, miközben látva ezeket a fejezeteket, hogy mi történt Jézus életében, itt miket csinált, hogy el tudom képzelni, hogy milyen beszélgetések mehettek ebben a tömegben, miközben mennek Jézus után, és követik őt. És ezek az emberek teljesen fel vannak tüzelve. Férfiak, nők ott vannak, és annyira hatás alatt vannak, hogy a normál életvitelt azt most ott hagyták egy kis időre. Lehet, hogy ott hagyta a munkáját, lehet, hogy ott hagyta a családját, arra az egy napra vagy két napra, mert olyan várakozásuk van, hogy ez elképesztő. És milyen beszélgetések lehetnek, mit tudom én. Figyelj már. Látod azt a fickót ott elő? Látod azt a fickót? Közel kéne menjünk hozzá. Menjünk közel hozzá. Te, figyelj, hát ez az ember bárhová megy, egyszerűen csak történnek a dolgok. Történnek dolgok vele, hihetetlen. Van egy csomó kérdés, van egy kérdésem, amire még soha nem kaptam választ. Föl akarom neki tenni, hát ha tudsz. De teljesen mindegy. A lényeg az, hogy egyszerűen közel akarok lenni hozzá. Mert tudom azt, hogy ha közel vagyok hozzá, akkor valami történni fog az életemben. Tehát van ilyen beszélgetések lehettek. És aztán lehet, hogy a haverja ennek, aki ezt mondta az előbb, azt mondja, most mire gondolsz, hogy valami történni fog az életedben? Miből gondolod? Hát ne szórakozzál már. Nem láttad a leprás Lajost? Tudod, a leprás Lajos, aki ott a múltkor a partin ott volt. Mit csinált? Tehát ott tünkölt a pörköltbe, azt benne maradt az ujja. Tudod, aztán a parti végén meg ott játszottak a twisterrel, azt lerakta a bal kezét, azt a szerencsétlennek ott maradt. Na figyelj, ez a leprás Lajos már nem leprás többé. Ez meggyógyult. Tehát találkozott Jézussal, és nem leprás többé. Aztán figyelj, emlékszel a béna fickóra? Tudod, aki mindig pénzt kéregetett tőlünk. Azt mi meg mindig leráztuk, hogy nincs lóvaink. Képzeld, már nem kéreget. Nem, hogy nem kéreget, hanem ugrándozik és táncol. Ha béna volt, az most ugrándozik és táncol. Tehát bárki, aki közel kerül ez a Jézushoz, egyszerűen hihetetlen dolog történik vele. Tehát bárhová megy, csoda történik. Bárhová. Tehát ha közel tudnék kerülni hozzá, amennyire csak lehet, akkor tudja, hogy valami hatalmas dolog történne az életemben. Úgyhogy szerintem valami ilyesmi várakozás lehetett ott ebben a tömegben, ahogy mentek. Mindazok után, amik történtek, amiket olvastunk, és ment a tömeg. És olyan dolgok történtek, amiket még ők soha nem tapasztaltak. Na most, mit jön a kérdés? Hogy egy kicsit személyesítsük azt, amiről beszélek. A kérdésem az ez, hogy ha Jézussal jársz, akkor mindig van várakozás azzal kapcsolatban, hogy mit fog tenni, vagy mit fog cselekedni az életedben? Van benne? Vagy a kérdésem az, mikor volt utoljára ilyen várakozás az életedben? Én azt mondanám, hogy a legjobb az, tehát az megbocsátható, hogyha gyorshajtásért csekket kapsz, hogyha ez akkor történik, hogy gyülekezetbe jössz. Mert annyira itt akarsz lenni, és olyan gyorsan itt akarsz lenni, hogy nem bírod féken tartani a lábadat. De mikor volt utoljára, hogy úgy jöttél a gyülekezetbe, hogy várakozásod volt. Úgyhogy alig várom, hogy ott legyek, és alig várom, hogy lássam azt, hogy Isten mit akar tenni az életemben, mit akar tenni a szívemben, mit akar formálni, mit akar kivenni, mit akar beletenni. Tehát várakozásom van, hogy Isten valami csodát fog tenni. És várakozásom van. Ezzel az üzenettel is várakozásom, hogy Isten valamit tenni fog. Elképesztő dolgokat tenni fog, mert Isten itt van ezen a helyen. Itt van ezen a helyen. Te hogy vagy ezzel? Hogy áll a várakozás szint mérő az életedben? Mert ha Krisztus követő vagy, akkor lesz egy olyan érzés benned, hogy hú, itt valami történni fog, gyerekek. Nem tudom mi, de valami történni fog. Amikor arra gondolok, hogy mi történhetne itt Szegeden. Mi történhetne? Akkor ez a várakozás mérő műszerem csak kiakad. Kiakad. És alig várom már, hogy lássam, hogy mi a következő. Mi a következő, és mi a következő lépésünk. Mi a következő lépésünk. És figyelj, tehát emberek azért nem tudnak várakozásban élni, mert a csalódottságban élnek. Sajnos. Itt van. Csak olvassuk a történetet. Lukács 7, 12. vers. Azt mondja, amikor a város kapuja felé közeledtek, látták, hogy éppen egy temetési menet jön velük szembe. A halott egy özvegyasszony egyetlen fia volt. A városból sokan kísérték az özvegyet. Tehát ott van az özvegyasszony, a fia meghalt, és azt mondja, hogy nagy tömeg vette körül. Tehát a nagy kép. Ott van Jézus, és egy nagy tömeg jön utána. Tele várakozással. Szembe jön vele, ők mennek be a városba. Szembe jön vele egy másik tömeg, élén a koporsóval, a halott fiúval, a csalódott özvegyasszonnyal. Egyik irányból jön az élet, a másik irányból jön a halál. Két csoport. És csak képzeld el az özvegyasszony helyzetét. Tehát ott van, és mennyire összere lehet zavarodva. Micsoda csalódottság lehet benne. És abban a tömegben egyáltalán. Tehát, mert valószínűleg hittek Istenben, hiszen egy zsidó falu volt, tehát nem volt az, hogy nem Isten hívő emberek lettek volna. Lemerem fogadni, hogy imádkozott a férjért, özvegyasszony. Tehát imádkozott a férjért. Uram, kérlek, gyógyítsd meg a férjemet. Ő az én támaszom, ő az, aki fenntart bennünket, gyógyítsd meg őt, ne vedd el. És aztán meghalt, ugye, mert hogy özvegyasszony. Erre lebetegedik a fia. És biztos vagyok benne, hogy imádkozott a fiáért is. És mindkettő meghalt. Isten megengedte ezt. Címája valami ilyesmi lehet. Uram, kérlek, gyógyítsd meg a fiamat. A férjemet már elvetted. Mit akarsz még? És majd ahogy olvasjuk a történetet, látni fogjuk majd, hogy miért. Meglátjuk majd a miértet. Meglátjuk azt, hogy miért engedte meg Isten azt, hogy a fia meghaljon. De vissza a képhez. Tehát vonul a tömeg, az özvegyasszony és az ő tömege vonulnak, tekintetük a koporson van, a halott fiún, egyszerűen nem tudnak másra figyelni, csalódottak, ott van előttük az orruk előtt a probléma, a nehézség, le sem tudják a szemüket venni a problémájukról. És itt jön a két tömeg. A halál figyelme, mire figyelnek a halálra, és aztán jön a másik tömeg, az élet figyelme. Ők az életre figyelnek. És tartanak egymás felé. És Amikor ott vagyunk az életünkben, és csalódottak vagyunk Istent illetően, mert nem teszi meg azt, amiért imádkoztunk, vagy nem úgy, vagy nem akkor, vagy nem rögtön, akkor nem valószínű, hogy vele járjunk. Akkor nem valószínű, hogy abban az élettömegben vagyunk, ami tele van várakozással, hanem inkább a másikban, a temető hangulatban, a temetésen, akik nem voltak Jézussal. És lehet, hogy csalódottam vagy itt. Valószínűleg meg is van rázokod. Ezt mondod Istennek a szívedben most, hogy Uram, azt ígérte, hogy holtomiglan, és átgázolt rajtam. Vagy Uram, azt mondta az orvos, hogy rákos vagyok. Én mindig szerettelek. Hogy engedheted ezt meg? Kitett teljesen jogosan lesz csalódott. Vagy mit tudom én, Uram, fiam és a lányom olyan utat választottak, hogy elszáll a hajam tőle. Én nem erre neveltem őket, nem ezért imádkoztam. Tehát, vagy. Ez mindig hat. Uram, ma minden barátom megházasodott. Már csak én vagyok egyedülálló. Csalódott vagyok. Na, tehát lehet, hogy csalódott vagy, igen, megvan rá az okod, de hát vagyunk itt egy pár, akik éltünk így, hogy voltunk ebben, és lehet, hogy még leszünk is, csalódunk Istenben. De Isten tud róla. Isten tud róla, hogy mi bajunk van, Isten tud róla, hogy mire van szükségünk, Isten tud a nehézségünkről, tud arról, hogy hallja az imáinkat. Ja, egyszerűen tud rólunk. Tud rólunk. És sokan azért nem tudnak igazán Istennel járni, mert egyszerűen elfoglaltak azzal, hogy a rossz sorban állnak. És ott maradnak. És a problémán ácsingóznak, a temetésre mennek, a koporsóval néznek farkas szemet, és azzal vannak elfoglalva. Tehát a kérdésem ez az, mi lett volna, ha az özvegy asszony egyszerűen csak felnéz? Mert azt írja, hogy lesütött fejjel volt. És mi lett volna, ha felnéz? Hát mit látott volna? Csak fel kellett volna nézni, és láthatta volna az élet urát. Az élet szerzőjét. Ment és szomorkodott a halál felől, és közben ott volt az óra előtt az életnek a szerzője. Tehát, Baló, nem érted az én problémámat. Akkor hagyd mondjam ezt. Te meg nem érted az én Istenemet. Tehát, Jézus, tehát, amit tenned kell, hogy felnézz. Felnézz és lásd azt, hogy Jézus nagyobb a problémádnál. Ennyi. Jézus nagyobb a problémádnál. És éppen feléd tart, és tud arról, hogy mind mész keresztül, és arra hív, hogy lépj ki ebből a sorból. Lépj ki abból, hogy bámulsz, és szugerálod a problémádat, szugerálod azt a koporsót, a halált. Hív Jézus arra, hogy gyere, legyen várakozásod. Valami történni fog. Hogyha jössz velem, tenni fogok valamit az életedben. Olyan dolgot, amire nem vagy fölkészülve se. És ez az első. Ez az első. Légy hajlandó arra, hogy Jézussal járj. A második, ami kell ahhoz, hogy veszélyesek legyünk, hogy legyél hajlandó arra, amire, hogy hallgass rá. Hogy hallgass rá. Biztos, hogy van kedvenc kajátok. Nekem is van. Minden kaja a kedvencem. Na, de ha tényleg a kedvenc kajádat eszed, akkor általában úgy eszed, hogy a legfinomabb részét hagyod a végére. Igaz? Így van ez. Jó van. És volt egyszer, nem is tudom már, hol voltunk. Vagy otthon voltunk, vagy valami étteremben, nem tudom. De meg volt az utolsó falat, vagy ott van az utolsó falat, elfordulok, vagy valamit csinálok, nem tudom. És mire visszafordulok, már csak azt látom, hogy virág rágcsál valamit. És nincs a finom falat a tányéromon. Na jó van, gyerekek. És mit mond? Nem olyan rossz, de az enyém finomabb volt. Na, ilyenkor nyílik ki a bicska a zsebembe. És kész. Nem szólsz semmit, ugye? De ha tudna olvasni a gondolataidban, akkor két nagy pofont kapná. Na. Persze virág észrevette, hogy ez zavar engem. Na, mi van? Zavar, hogy beleettem. Mi? Igen. És még csak nem is ízlet neked. Szerintem túl leszel ezen a nagy traumán. Pásztor Balázs. Na, tehát azt akarom ezzel mondani, hogyha a rossz sorban állsz, és csak meredsz a problémádra, akkor te nagyobb leszel a problémádnál is. Tehát nagyobb leszel a problémádnál is. És 13. vers azt mondja, amikor meglátta őt Jézus, olvassuk csak el. Tehát amikor rossz sorban állsz, akkor te sokkal fontosabb leszel még a problémádnál is. Tehát, ja, egyszerűen csak minden sérteni, meg bántani fog téged. Szóval, 13. vers, azt mondja, amikor az Úr meglátta az özvegyasszonyt, megsajnálta, és azt mondta neki, ne sírj. Ez is egy érdekes, hogy nem az asszony látta meg őt, hanem Jézus látta meg őt. Az asszony nem tudta meglátni őt, mert a koporsóval volt elfoglalva. De Jézus látta őt az ő problémájában, hogy ő ott azban a rossz sorban áll. És sajnos ez van, amikor a rossz sorban állunk, akkor észre sem vesszük őt. Észre sem vesszük Jézust, miközben a fájdalomban ő odajön hozzánk, és ott van közel hozzánk. És annyira elfoglaltak tudunk lenni a fájdalmunk, hogy észre sem vesszük, hogy ott van. És azt mondja, hogy nem csak, hogy meglátta őt, és nem csak, hogy közel volt, hanem megsajnálta. És azt mondja, hogy azt mondta neki, hogy ne sírj. Hát ez a mondat az egyik legröhelyesebb mondat, amit egy temetésen mondhatsz. Valószínűleg valaki ezt az anyukám temetésén mondta volna nekem, hogy ne sírj, két pofonnal küldtem volna a sor végére. Tehát most ilyet gyászolónak azt mondani, hogy ne sírj. Milyen mondat már ez? Tehát, ja. Azt mondanám, hogy öreg, nem tudtál valami jobbat kitalálni, vagy nem tudom. Tehát olyan felháborító mondat. És valószínűleg ebben a halott sorban, vagy ebben a halálnak a tömegében, valószínűleg még akár ki is akadtak rajta. Hogy mondhat Jézus ilyet? Ne sírj, ne sírj, ne sírj. Viszont a másik sorban lévők, az élet sorában lévők, na, azok fölkapták a fejüket. Ho-ho. Na, itt valami történni fog, gyerekek. Itt, na, ez figyelni fog történni. Tehát itt valamit Jézus csinálni fog. Valamire gondoskodni fog itt. Tuti. És ezen a ponton még Jézus senkit nem támasztott föl a halálból. Tehát nem tudták, hogy ilyet is tud tenni, vagy ilyesmi. Úgyhogy itt van egy jó tanulság számunkra. Tehát ahol vagyunk az életünkben, ebben a tömegben, a várakozás tömegében Jézussal, vagy a halál tömegében, ahol a nehézségeinkre fókuszálunk, és a fájdalmunkra fókuszálunk, tehát ahol vagyunk, az meg fogja határozni azt, hogy hogyan halljuk Istennek a beszédét. Ha itt vagyok, vagy ha ott vagyok, ez meghatározza, hogy hogyan fogom hallani. Mert ha csalódottságban vagyok, ha fájdalomban vagyok, akkor valószínűleg az, amit mond, az ellenséges lesz számomra. Ha ebben a tömegben vagy, akkor pedig megszólalt. És amikor megszólal, akkor dolgok megtörténnek. Érted? És, de sajnos az van, hogy sokan egyszerűen ilyen ellenséges falat húznak föl Isten és ő közéjük. Fölépítik ezt a falat. Mert csak ragaszkodnak a csalódottsághoz, ragaszkodnak az a fájdalomhoz, hogy ez nem történt, meg imádkozom érte, és nem tette meg Isten, és nem tette meg Isten, és épül ez a fal, és nem hallom őt. És hogyha hallom is őt, akkor csak már megint már mit mond meg, megint már, és nem hallják Istent. És amikor arról van szó, hogy kapcsolatok, hát én tudom, hogy kell gondolkodni a kapcsolatok, tudom. Vagy ha beszél Isten a pénzügyekről, én tudom, nem kell nekem, tudom, hogy van ez a pénzügy, igen. És nem hallják Istent, mert az ő szava ellenséges számukra. Viszont, aki ővele jár, azok fel lesznek pörögve. És akkor Jézus azt mondta, hogy ne sírj, akkor ezek már készültek arra. Hú, gyerekeket, emlékszel, Leprás Lajos, a Béna, amit tudom én kicsoda, itt valami történni fog, hát megszólalt Jézus, hozzászólt. És 14. vers, figyelj, ami botrányosat csinál Jézus, azt mondja, odalépett a holt testhez, és megérintette a hordágyat, amelyen az feküdt. Tehát megérintette a hordágyat, vagy koporsót. Hozzáért. Figyeltek, Jézus a rabbi volt. Ő ilyet nem tehetett. Tisztátalanná válik, hogyha ezt megteszi. Halott vagy annak a dolgaihoz hozzáér. 4 Mózesben az van, hogy ne érint semmit, ami halott, vagy ami halottal érintkezett. Tehát nem szabadott volna, de Jézus megtette. És ezzel is kommunikált valamit. Kommunikált annak az élet tömegének, de kommunikált valamit a halál tömegének is. És azt mondta, hogy ide figyelj, nem érdekel. Nem érdekel, hogy mennyire mocskos vagy. Nem érdekel, hogy mennyire tisztátalan vagy. Mert én meg foglak tisztítani. Én meg foglak tisztítani. És hogyha egyszerűen csak megállsz, és hagyod, hogy én munkálkodjak az életedben, akkor csak csoda dolgokat fogsz látni. És ez gyönyörű. Ez gyönyörű. Itt van az én megtérésemnek a történet, amit nem fogok elmondani, de Jézus hallandó volt megérinteni az én koporsómat is. Halott voltam, és most élek. És vannak jó néhányan itt, akik ugyanígy vannak. Hallandó volt megérinteni az életünket, vagyis a halott testünket, a koporsunkat. Van néhány ember, akinek tudod, mi a problémája? Az, hogy sétáló halottak. Olyan halottak, akiknek Jézusra van szükségük, és egy érintésre tőle. És életre kelnének. És egy dolgot kell tegyél, itt, ha ebben a tömegben vagy, a csalódottság és a fájdalom tömegében, hogy nézz fel. Nézz fel, mert ő ott van közel hozzád. És csak mondasz neki, hogy gyere be Jézus az életembe. Szükségem van arra az életre, amit adni akarsz. Tegyél engem újjá, és meglátod, meg fogja tenni. Mert Jézus hajlandó megérinteni a koporsódat. És a 14. versben még így folytatja. A menet megállt. És elhangzik a második legidiótább mondat, amit egy temetésen lehet mondani. Ekkor Jézus ezt mondta, fiú, neked mondom, kelj fel! Tényleg csak gondold, de mi lenne a hatása, ha te elmész egy temetésre, és akkor odalépsz a koporsóhoz, és ezt mondod. Fiú, néni, bácsi, kelj fel! Vagy én, mint lelki pásztor, csinálom a temetési szertartást, és még ilyet nem mondtam temetésen, de ha mondtam volna, akkor könnyen azt gondolhatták volna a gyászoló hozzátartozók, hogy hát ez a pásztor valami szipogat valahol, vagy nem tudom, de valami nem százas nála. Oké, tehát két tömeg van, kétféle reakció. Kétféle módon hallják azt, amit Jézus mond. valószínű megdöbbentette őket, hogy mi van, kelj fel. Csalódotta meg. Aztán ott van az élet tömege. Akik, figyelj már. Ez az a mondat, amire már, ha lett volna okos telefonjuk, már elővették volna, és elkezdik venni föl a kamerával, hogy mi történik. Jézus megszólt, és azt mondta, hogy koma, kelj föl, vagy fiú, neked mondom, kelj föl. Na gyerekek, hát ezt nézni kell, te is szök föl a YouTube-ra, meg minden. Ezt figyeljétek. Tehát két teljesen különböző tömeg, kétféle reakciót vált ki. Az egyik megbotránkozik, hogy hogy lehet ilyet mondani? Senki nem mond ilyet egy temetésen. Ilyenek nálunk nem történnek, ilyeneket nem mondanak nálunk. Hát az Isten tiszteleteink azok nem ilyen rendben történnek nálunk. Nálunk van felajánlás, van bevezető, van így dal, meg úgy dal, meg amúgy szép, minden rendben megvan. Ha te ezt másképp csinálod, az teljesen borzasztó. És aztán ott van a másik tömeg, amelyik meg elveszítik a fejüket, amikor Jézus megszólal. Mert mi fog történni? Fantasztikus dolog fog történni. Itt semmi nincs biztonságban, mert ha Jézus szól, akkor valami csoda fog történni. Úgyhogy amit megtanultam, meg amit láthatunk is, hogy Jézus semmi olyat nem kér, ami biztonságos. Sőt, Jézus olyan dolgokat kér, amik lehetetlenek. Figyeljetek, gyülekezet, én nem arról beszélek, hogy gyere és legy. Tehát nem arról beszélek, hogy legyél itt kétszer egy héten, és akkor fú, de jó lesz. Meg legyen bibliaiskola, és minden nap valamit csinálunk, meg ez, meg az, meg amaz, hanem én arról beszélek, hogy el tudjuk érni az egész világot. A kettő között óriási különbség van. Az egyiket meg tudjuk csinálni, meg nagyon elfoglaltak tudunk lenni Jézusért, a másikra, amikor azt mondja, hogy el fog tudni érni az egész világot, arra meg azt mondja, hogy ez lehetetlen. De Jézus erre hív bennünket. Ő nem biztonságos dolgokra, meg megtehető dolgokra hív bennünket, hanem veszélyes dolgokra hív bennünket, lehetetlen dolgokra hív bennünket. És ez a fantasztikus Jézusban. Ez a fantasztikus. És sohasem mondta Jézus, sohasem mondott olyat, amire ne lennénk képesek. Ő vele. Ő mindig, tehát kihívta Pétert a vízre. És Péter azt hitte, hogy ez képtelenség. Valószínű ott benne a szívében. Már kilépett. Mert látta, hogy Jézus nagyobb. Jézus nagyobb. Annál a képtelenségnél és lehetetlenségnél. És Jézus pedig lehetővé tette a lehetetlen. Úgyhogy, lehet, hogy meg vagy rekedve az életedben. Lehet. És azért vagy megrekedve, mert nem hallod Jézust. Pedig Jézus hív téged ki a biztonsági zónába. És hív téged ki egy olyan területre, ami nem biztonságos, ami ismeretlen. Ezt mondja, gyere. Gyere, mert az én tervem az te életedre sokkal nagyobb, mint amit te valaha elképzeltél. Ézsaiás 55-ben, 8.-9. vers. Tehát az ő gondolatai nem az én gondolatom, az ő utaim nem az én utaim. És oly távol van tőlem az én gondolataim, mint a csillagok. Nem tudom, hogy mondjam, most nem lapozunk oda, de 13,2 billió fényévre van galaxis tőlünk. 13,2 billió fényév galaxis. Őrület. És azt mondja, hogy ilyen messze vannak a mi gondolataink az ő gondolataitól. Tehát, Uram, szólj! Mondd a te gondolataidat az én életem felől. És Isten azt mondja, én mondom. De ez nem a te szinted lesz. Ez nem a te képességed szintjén lesz. Harmadik dolog, hogy veszélyesek legyünk, hogy légy hajlandó arra, hogy higgy Jézusban. Ó, hát ez rendben van. Ó, hát ez oké. Okay. Ez megvan. De figyelj, a következő gondolatok egy kicsit ki fognak akasztani, hogyha régóta jársz a gyülekezetbe. Itt van a 15. vers. Képzeljétek, mi történt a fiúval. A halott ekkor felült, és beszélni kezdett. Ha! Őrület. Tehát elkezdett beszélgetni, és ezen gondolkodtam, hogy vajon mit mondhatod? Hey, Mizu! Vagy mit tudom én. Vagy mire gondoltad, hogy talán lehet eszébe jutott, hogy mi volt az utolsó mondata? Mit tudom én, mint például most utolsó mondat, mielőtt meghal valaki. Milyen gázszag van. És milyen sötét. Gyújtsunk gyertyát. Vagy másik utolsó mondat. Oké, gyerekek, vége az edzésnek. Mindenki dobja ide a gerelyt. Na, tehát... Igazából nem tudom, mit mondhatott. Egyet tudok, hogy Jézus egy halottnak azt parancsolt, hogy kelj fel. És mi történt? Felkelt. Azt mondta egy halottnak, hogy gyere ki a halálból. És ez a halott, ez kijött a halálból. És aztán a 15. versben azt olvasjuk, hogy és aztán visszaadta az anyjának. Amivel ez volt az üzenet, hogy hé, özvegy asszony, én nagyobb vagyok, mint a te problémád. Tessék, itt van a fiad. És ezt mondja nekünk ma Jézus, hogy nézz fel rám, nézz ide, nézz rám. Én nagyobb vagyok, mint a te széthulló házasságod, én nagyobb vagyok, mint a te tékozló fiad, nagyobb vagyok a meddőségednél, nagyobb vagyok a betegségednél, nagyobb vagyok az egyedülállóságodnál, nagyobb vagyok a ráknál, nagyobb vagyok. És ne bámuld már annyit a koporsódat. Nézz rám, higgy bennem. Hidd el, hogy az én gondolataim nem a te gondolataid. Távol vannak egymástól, magasabbak a tiédnél. És hogyha rám fókuszálsz a problémát helyett, akkor rá fogsz jönni, hogy 10 perc alatt többet meg tudok tenni az életedbe, mint amit te összehozol egy életen át. Mert ez vagyok én, Jézus. Én halottakat hozok elő az életre, és ha ezt megtettem 2000 évvel ezelőtt, akkor meg tudom tenni ezt ma is a te életedben. Úgyhogy 16. versben azt mondja, mindenki, tehát mélységes csodálkozás és megdöbbenés lett úrrá az embereken. És itt mindenki. Tehát mindenki elcsodálkozott. Köszönjük Lukács a részletes információt. Ki gondolta volna, egy halott visszajött. Mindenki elcsodálkozott. Mélységes megdöbbenés és csodálkozás. Igen. És mind a két tömeg elcsodálkozott. Mind a kettő. Mert az élet tömege is most fedezte föl, hogy Jézus még többet meg tud tenni, mint amit eddig láttak és tapasztaltak. Úgyhogy, tudod, a szó, amit itt használ, ez a fóbia, fobosz, ez azt is jelenti, hogy halálra rémülni, vagy megijedni. És ez a kérdésem, hogy mikor rémültél halálra utoljára? Mikor rémisztett meg Jézus?
Engem, ő nem rémiszt meg, én hiszek keményen.
Akkor még nem láttál dolgokat. Túl biztonságos a hited. És a 16. versben azt olvassuk, mélységes csodálkozás megdöbbenés lett úrrá az embereken, dicsőítették Istent, és ezt mondták, hatalmas próféta jelent meg közöttünk. Isten meglátogatta az ő népét. Tehát Isten dicsőítését váltotta ki ez az egész. Tehát egyszerűen nem tudták abba hagyni a beszélgetést Istenről. Őróla kezdtek el beszélgetni. Hú, Isten, láttátok? Hát ott volt a leprás, ott volt a béna, most ez a halott is. Hát mit tud még megtenni? És mi más tud még megtenni? És tegyük fel ezt a kérdést. Isten, mi más tud még megtenni az életemben? Isten, mi más tud még megtenni a gyülekezetünkben? Isten, mi más tud még megtenni ebben a városban? Ebben az országban, ebben a világban? Mit tud még megtenni? Tudod, az egyesülettel mit tudunk csinálni? Mit tud még megtenni? Ezzel az épülettel mit tud még megtenni? A gyerekszolgálattal mit tud még megtenni? Hogyan tudunk ki nyúlni a környékbeli gyerekekért? Mit tud még megtenni? Fiatalok, hogy jönnek ide be? Mit tud még rajtunk keresztül megtenni Isten a fiatalok felé? Vagy bábmisszió, vagy utcai evangelizáció, vagy az, hogy itt az épület előtt kirakjuk a kávésasztalokat, főzünk egy nagy badella kávét, és meghívjuk az embereket kávézni, aki itt elmegy a gyülekezet előtt. És csak bemutatkozunk nekik, hogy kik vagyunk. Mi mást tehet még Isten? Tegyük fel ezt a kérdést gyülekezetként. Mit tudunk még megtenni? Emlékszem, gyerekkoromban, hétvégéken, vasárnapi ebéd, vagy szombati ebéd, amikor egy kicsit különlegesebb volt, gyakran előfordult ez a mondat, amikor már megettük a levest, megettük a másodikat, akkor anyukám azt mondta, hogy Baláskám, a villát hagyd még. Ó, gyönyörű mondat. Gyönyörű mondat volt. Mert ez azt jelenti, hogy van még valami hátra. Van még valami nagyobb, nagy finomság hátra. És Istenek ez az üzenete számunkra, hogy a villát hagyjad még. Hagyd a villát. Azért vagy még itt a Földön, mert még nem végeztem veled. Van még tervem veled. Ha velem jársz, ha hallgatsz rám, ha hiszel nekem, akkor csak készítsd a villát, mert a java még hátra van. És nem is láttad még, és nem is képzelted még, és nem is tudod elképzelni, hogy mi mindent akarok tenni még veled. Az életedben, érted, benned és rajtad keresztül. Úgyhogy én hiszem azt, hogy Isten képes ma is gyógyítani. Hiszem azt, hogy Isten képes megölni betegségeket. Még azt is hiszem, hogy Isten képes ma embereket feltámasztani a halálból. Isten nem változott. Hiszem, hogy Isten ilyen hatalmas, és hogyha hajlandók vagyunk arra, hogy ne dobozba zárjuk őt, a mi kis emberi dobozainkba, vagy a mi kis vallásos dobozunkba, és azt mondjuk, hogy Isten, megyek, ahová akarod, hogy menjek. Teszem, amire elhívtál, hogy tegyem. Megteszem, amire kértél, megteszem, amire elhívtál. Na, akkor leszünk veszélyesek. Úgyhogy imádkozzunk. Urunk, bocsáss meg nekünk. Bocsáss meg nekünk, hogy túlságosan, biztonságosan akarunk élni. Hogy túlságosan jól érezzük magunkat a mi biztonságos zónánkban. Bocsáss meg, Urunk, hogy dobozba zártunk téged. Uram, imádkozom azokért, akik a temetéssel vannak elfoglalva, akik a fájdalmaikkal vannak elfoglalva, nehézségeikkel, és le sem veszik róla a szemüket, hogy túlságosan csalódottak. Csak segíts nekik, Urunk. Hát nem fogod meglátni Isten nagy dolgait, hogyha csak erre koporsóra nézel, erre a csalódottságra. Kérlek, vald meg Istennek. Nézd fel, mert ő közelebb van, mint gondolnád. És meg akarja érinteni az életedet. És meg akarja fordítani az életedet. Aztán lehet, hogy te vagy a koporsó, te vagy a halott. És szükséged van Jézusra. Hívd be őt az életedbe. Hogyan? Hát kérd őt. Ennyi. Csak kérd őt. Jézus, tudom, hogy bűnös ember vagyok. El vagyok választva tőled. De te meghaltál, értem, a kereszten. Értem és helyettem. Úgyhogy gyere be az életembe. Vedd át az irányítást az életem felett. Legyél te az én Uram, Királyom és megváltom. A te utadat akarom járni. És hogyha ezt megtetted, ha szíveddel ezt hiszed, őszintén, akkor arra kérlek, hogy vald meg a száddal is, és mondd el valakinek. Csak vald meg, hogy te ma rábíztad Jézusra az életedet. Atyán, köszönjük. Köszönjük azt, hogy te koporsókat érintesz meg. És ahol halál volt, ott élet lesz. Mert egy ilyen Isten vagy. És te sokkal, sokkal, sokkal többet teszel, és többre vagy képes, mint amit mi el tudnánk képzelni. Úgyhogy taníts bennünket erről. Imádkozzunk, Atyánk, a gyülekezetünkért. Azért, hogy veszélyesek legyünk. Azért, hogy elérjük a világot. És ne engedd azt, hogy üres beszéd legyen az Isten tiszteleteinken, hanem az élet szava hangozzon el. Az a szó, amiben élet van. Nem arra hívtál bennünket, Urunk, hogy védekezzünk, hanem arra hívtál bennünket, hogy támadjunk, és menjünk előre arra, merre hívtál bennünket. És azt akarjuk, hogy ez tényleg valóság legyen a gyülekezetünkben, az életünkben, amit mondtál Péternek, hogy a pokol kapui sem vesznek diadalmat rajta. Miért? Azért, mert veszélyesek vagyunk. Úgyhogy legyen a gyülekezetünk is mindez a te dicsőségedre. Jézus nevében. Ámen.